Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A mostani összhangot Müller Péter gondolatával indítjuk, idézzük. Érdekes dolog a lelki sebeknél, hogy sokkal lassabban gyógyulnak, mint a testiek. Néha úgy tűnik, hogy a fájdalmunk vagy a félelmünk időtlen. A lélek emlékezete mélyebb és valóságosabb, mint a testé. Idáig az idézet. Meghívottunk vendégünk dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozó, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy újra együtt lehetünk. Köszönjük, hogy ma délután is itt van velünk.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és egy pár gondolattal szeretnék reflektálni a Müller Péter idézetre. Hát végül is úgy a testünkkel, mint a lelkünkkel a fájdalmat egyszerre éljük át, bár hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a pszichénk sokkal több ideig képes egy betegséget, egy görcsöt végig kínlódni. Az igazság az, hogy nekünk van celluláris tudatunk is, ami a sejtünkben ott lévő DNS üzenetet, vagy pontosabban kódrendszert hordozza, és ezek általában mindig celluláris szinten is jelenkeznek, tehát pszichoszomatikus lenyomata is van a fájdalomnak. Az kétségtelen, hogy a lélek maga az ő képlékenységében, formálhatóságában, moderezésében sokkal több időn át képes hordozni fájdalom impulzusokat, de megfelelő hozzáértéssel, aki szembe mer nézni a fájdalmaival és a közepébe képes belemenni, annak sokkal könnyebben sikerül feldolgozni a fájdalmat. Saját tapasztalatomból is mondhatom azt, hogy aki bizonyos fájdalmakat vagy fájdalom sorozatot szőnyeg alá akar söpörni, az rosszul jár, mert egy bizonyos idő után a megoldatlan kérdések, vagy pontosabban fájdalmak újra előköszönnek, és a fájdalom testből megoldásra várnak, tehát felénk intenek, és hogyha nem intézzük őket, vagy pontosabban nem próbáljuk őket a maguk medrében feldolgozni, átengedni az Isten jelenlétének, azon kívül imádságban nem próbáljuk rendezni magunkban, akkor a fájdalom az még nagyobb fájdalom marad.
Köszönjük a kiegészítést, de már is van egy kérdés, hogy van, amikor a lelki seb, vagy a lelki sebek soha nem gyógyulnak be?
Ilyen is van, tehát az ember hajlamos arra, hogy egoisztikusan, tudatlanul dolgozzon ki maga köré olyan déli bábokat, vagy ezért tudatfelhőket, ha szabad így mondani, amelyből újabb és újabb energiát próbál nyerni, és azt nagyon jól tudjuk, hogy általában, ami a szellemi szinten jelenkező fájdalmat jelenti, ahhoz mindig az igazi anyag az a lélek mélyéről, a lélek kútjából érkezik meg, és a szervezetünknek a felépítésében az ego, amit mi termelünk meg, olyan természete van, hogy ő nem törődik azzal, hogy honnan próbál energiát szerezni magának, hanem mindig azon van, hogy önmagát fenntarthassa, és ilyen esetben úgy az illető, mint a környezete, mert hiszen elektromágneses mező az tulajdonképpen, amiben élünk és vagy kommunikálunk egymás között, ragályossá válik az, hogy én szenvedek, és a szenvedést pedig ráragasztom a másik emberre is. Jól megélek belőle, jól, könnyedén kimászok én a csávából, miközben a környezetem megszenvedi az egészet.
Köszönöm a választ, igaz, elkanyarodtunk egy kicsit a témánktól, de nagyon megérte, úgy érzem, úgy gondoljuk. Gábor, megkérdezzük öntől, tőled, hogy milyen a lélek világa. Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Mondhatnánk azt, hogy van harmonikus lélek, azon kívül van szenvedő lélek, amiről az előbb is beszéltünk. Amikor ezeket elkezdjük boncolgatni, és a mögöttük meghúzódó valóság tartalmat megpróbáljuk nézni, akkor rájövünk arra, hogy a léleknek a struktúrája és a lélek természete azok majdnem egy huron pendülnek. Hogy a lelket jól megérthessük, egyszerűen így határozom meg, hogy az Isten malasztja tulajdonképpen bennünk, amely formálható, modellezhető. Benne ott van a szellem, amit Istentől kapunk, egyenes vonalban áll az isteni teremtő szépséggel, jósággal, az a fajta szellem, ami a lelket felültözteti, ami működik a lélekben. És a lélek úgy teljesedik ki, hogy miközben az ő malaszt minőségét, modellezhető minőségét a szellemmel állandóan átízítja, átvilágítja, közben kialakul egy csodálatos tudatosság, ami tulajdonképpen a mi képernyőnk, ha jól működik a tobozmirigyünk, akkor a mondott projekció nagyon-nagyon szépen láthatjuk és érezhetjük azt, hogy igazából hogyan működik a lelkünk. Na most a lelkünk struktúráját, az előbb, ahogy mondtam, részint úgy is megfoghatjuk, hogy a harmonikus lélek mozgástere az általában a gyógyításnak és a gyógyulásnak az időszaka, amikor körülöttünk lévő világ teljes mértékben átváltozik, mert annak lelki töltete lesz. Tehát nem úgy van általában, hogy csak lelki értelemben önmagunkat tanulmányozzuk, hanem az egész környezetünket. Ami történik bennünk és velünk, az egész környezetünkre ráhatással van. Ezért van az, hogy például bizonyos milliókben, például egy egyszerű szerzetesi otthonban, az asztalon csak egy gyertyának kell lennie, meg egy bibliának, és mégis amikor valaki belép abba az élettérbe, érzi, hogy ott üzenet van, egy olyan fajta üzenet, ami az örökké valóságból jön, az időt megállítja, és az időtlenség belépőjévé teszi. Tehát ez egy csodálatos dolog. Ez a léleknek a harmonikus kiáradása. A szenvedő lélek általában mindig segítségért kiállt. Még akkor is, hogyha időközönként valamilyen fajta agresszivitás fölmerül, mert az agresszivitás az tulajdonképpen szembe menekülés, segítségkérés. Ha egy olyan ember kerül a közelünkbe, aki jó barátunk, vagy netán pszichológus, vagy pszichiáter, vagy egy jó lelkipásztor, ha tudunk vele normálisan beszélgetni arról, hogy mi az, ami a testünk harmóniáját és a lelkünk fogékonyságát fölborította, akkor erről a beszélgetés, vagy ezzel a beszélgetéssel olyan dolgokat tudunk megoldani, ami a léleknek az igazi kerékvágásába való visszazökkenését hozza. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én határozottan hiszek abban, hogy két ember, hogyha őszintén meg tud osztani egy lelki gubancot, akkor annak a megoldása legalább 50%-ban a szenvedő embernek a tarsójában lesz. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a kommunikációnak az a formája, amikor nem rondítok bele a szíved lelked mélyébe, hanem ott vagyok, aktívan meghallgatlak, és igyekszem a lehető legjobbat adni neked abból, amit jó magam is megtapasztaltam. Mert van nagyon sok ember van, aki nem tapasztalt meg valamit, és úgy próbálja másiknak elmondani, hogy a könyvekből olvasta, nem úgy, ahogy ő tapasztalta.
Hogy kell elképzelni, vajon hogyan, miként működik ez a világ, vagyis a lélekvilága?
Hát a lélekvilágát, ha jól megnézzük, akkor ha segíteni akarunk igazából, mert itt erről van szó, az egész kérdéskör, amit eddig tárgyaltunk, arról szólt, hogy hogyan tudunk a lélekvilágába betekintést nyerni, vagy hogyan tudunk a léleknek úgy segíteni, hogy aktív jelenléttel, aktív segítséggel próbálunk egy-egy nehéz kérdést megoldani. Már mindjárt mondanám azt, hogy ahhoz, hogy valaki a saját lelkét meg tudja tisztességesen tapasztalni, és hogy a lelkével beszélgetni tudjon, alázatra van szüksége. Maga a szó elárulja azt, hogy te próbálsz a lélek alá úgy oda menni, hogy nem megalázkodsz, hanem igazából érzed azt, hogy minden, ami a lelki gubancaidat jelenti, alatta még van egy nagyon-nagyon finom üzenet, amivel, ha oda mész, ha képes vagy oda becsempészni magadat, akkor a lélek iránt való fogékonyságot visszaszerveződik pontosabban. Mondtam azt, hogy az alázat az általában tiszta, friss forrás, az Istenből jön, és aki képes megfogni ezt az üzenetet, ezt az információt, annak az embernek az élete nem lesz megalázkodás, hanem az alázatos létből fakadó újjászületés. Másik dolog, amit a lélekkel kapcsolatosan és ezzel a témával kapcsolatosan mondanunk kell, az a szeretet, amelyiknek a Szentírásban legalább három formáját ismerjük. Van az ámor, ami gyakorlatilag a szerelem impulzusát vagy kiteljesedését jelenti, ami a szépségnek a közepébe nyúl. Azután ott van a filia, ami az ember szeretetnek a finomabb formája, szeretlek azért, mert Isten is szeret téged, és az agapé pedig az a szeretet, ami az isteni szeretetbe mártózik meg, és képes szétosztani más emberek számára azt a szeretetet, amit egyébként ingyen kap Istentől. De ez a terítettség, ez az, ami igazából a léleknek a finom szövetét képezi. Tehát minél többet adsz a szíved lelkedből, annál többet kapsz vissza, és ezt nem számítás szerint, hanem az isteni norma szerint történik.
Próbáljuk meg megfogalmazni azt, hogy mi a lelki gondozás.
Hát a lelki gondozása sok mindent jelent, elsősorban fegyelmet és figyelmet. A lelki gondozónak az első számú munkája az, hogy jelen legyen. Ne csak úgy tegyen, hogy én most ott ülök, mondjuk egy bizonyos idő intervallumban, hanem úgy vagyok jelen, hogy jó magam és az, ami történik bennem és körülöttem, az mind arra irányul, hogy aki belépett a szobámba vagy leült, afelé irányítsam a figyelmemet, és minél inkább odafigyelek rá, annál inkább észreveszem, hogy az isteni fegyelem maga az, ami oszlatni kezdi azt a rengeteg fájdalmat, ami igazából egy embernek a lelkében hosszú éveken át felgyűl. A lelki gondozónak olyannak kell lennie, aki félreteszi a saját problémáit ilyenkor. Ez nem egyszerű dolog, mert az, aki nem lakja a testét, nem lakja a szívét, a lelkét, mentálisan igyekszik állandóan reflektálni és közbevág a gondozottjának a problémáit, igyekszik értelmileg, vagy pedig nagyon igyekszik értelmileg megválaszolni, annál nagyobb gubancot okoz a beszélgetés vonalában. Tehát jelen lenni, ott lenni. Nem kell ilyenkor túlzottan, ha lelkipásztorról van szó, egyháziasnak lenni. Embernek kell lenni, nagyon fontos dolog az, hogy ilyenkor a morális törvényeket nem szabad ráolvasni az emberekre, mert ilyenkor nem arra van szüksége, hogy morális törvényeket halljon, hanem arra, hogy te, mint alkotó szívember, ott vagy, hallgatsz, és a hallgatásban az ő csendjéhez is visszasegíted az illetőt. Mert legtöbbször azzal van nekünk problémánk, hogy az értelmünk annyira zakatol, hogy a szívünket nem tudjuk érzékelni tőle. Aztán a lelkipásztornak vagy a lelki gondozónak szüksége van arra, hogy ő maga is valaha az életben azokkal a nehéz problémákkal találkozott, amit föltárnak előtte. Mert ha ő maga nem ment át ezeken a dolgokon, akkor nem tud segíteni. Akkor elméleti dolgokat mond el. A másik nehéz probléma az, amikor például egy olyan emberrel találkozol, akinek soha az életében nem volt Isten élménye, kínlódik, nyomorog, és hiába veszisz például neki Istenről, mert őt ez a szint nem érintette meg még mostanáig. Viszont van nekem egy jó tippem, és ezt szoktam gyakorolni például, akármilyen idézőjelben mondott, hogy ő Isten tagadja, azt mondja, hogy ő ateista. Az, aki azt mondja magáról, hogy ateista, az legtöbbször az nagyon is jól tudja, hogy a jó Isten létezik a szívünk mélyén, csak le akarja valamilyen szinten tagadni. Na most egy egzisztenciális megszólítási lehetőség például az, hogy úgy mondok egy imádságot, hogy mind a ketten benne vagyunk, mind a kicsi gyermekek föltárjuk a szívünket, lelkünket, és ebben a föltárulkozásban, ha mennyei atyát szólítjuk meg, akkor az illetőnek a lelke rámozdul arra, hogy van valaki, aki törődik mindkettőnkkel, és ebben a törődésben benne van az, hogy nem beletörődik, hanem törődik, vigyáz ránk valaki.
Hogy lehet a lelket lelki gondozni?
A lelket lelki gondozni elsősorban jó magam részéről két szempontot emelnék ki. Az egyik az ima, ami teljesen személyre szabott, és az az ima, amit magunknak suttogunk el, az általában a bennünk lévő információrendet, a sejtjeinkben ott lévő üzeneteket, amiről Szent Ágoston is nagyon szépen beszél, az édes emlékezetet ébrezgeti bennünk. Ez a személyes ima, ez a valós énünk fölé emel bennünket, tulajdonképpen a felső énünkbe, vagy a kitágított énünkbe vezet el, és ebben az úgynevezett magunknak elmondott suttogásban benne van a tehetségünk, a tehetetlenségünk, ugyanakkor a gyógyulni vágyás, akarása, és önmagunk megismerésének az a formája, hogy gyermeki módon kell elfogadnunk önmagunkat, másképp nem tudjuk. A másik az, amikor valaki jól megtanul meditálni. A meditáció az részben csak imádság, egy kicsivel több, mint az imádság. El tudjuk csendesíteni a zakatoló elménket, és ilyenkor kinyílik a szívünk. A szívünk tudománya az egy hatalmas dimenzió, az legtöbbször, ami szívünk és az Istennek a szelleme és a szíve összeérnek. Tehát mi azért vagyunk az Úristennek a képére és hasonlatosságára teremtve, mert egyszerűen érezzük azt, hogy ez a belső lelki végtelen üzenet, ez olyan, hogy egybeköti az emberi lelket az Isten szent lelkével. Ezt még mostanáig nem mondtam ezt a fogalmat. A Szentlélek Úristennek az az ajándéka mozog az emberben, ami a lélek gyümölcseit bontja ki. Na most, ha a lélek gyümölcsei kibomolnak egy emberi lélekben, mint például a bölcsesség, az értelem, a tanács, a jóság, a hűség, a szerítség, a törvény ismeret, akkor a lélek megnyilásával és ezekkel a talentumokkal, vagy Szentlélek béli ajándékokkal az ember lassanként a talentumai is rájön, és a talentumok fejlődéséhez elengedhetetlen ez a fajta mozgás, ez a fajta impulzusrend.
Apropó ima, hiszen a lélek világáról beszélünk. Van-e átjárás a holtak és az élők között lélekben, gyakorlatban? Tapasztaltál-e ilyent? Ugyanis azt hiszem, hogy ilyen...
Van, persze, hogy van. Ha hallgatók, biztos, hogy a hallgatók közül nagyon sokan vannak, akik elolvasták Moody-nak az élet után, vagy Visszatérés a holnapba, az egy másik szerzőnek, Ricsi, nem tudom, hogy hívják pontosan a könyve, az beszámol arról, hogy a klinikai halál után, hogy élte meg, ő az eltávozásnak, illetve a lélek dimenzió, idézőjelben mondott dimenzió váltásának a lefolyását. Tehát mindenki arról beszél, hogy bekerül egy nagy örvénybe, és az örvény gyakorlatilag, mint egy megtisztítási folyamat, átmossa a teljes tudatrendjét, és egy olyan dimenzióba érkezik el, ahol nyugalom van, fény van. Nagyon sokan, akik meditációban is tudják, rengeteget olvastam szakirodalomban, hogy ilyenkor az embernek tulajdonképpen az éteri teste jelenik meg, tehát a fizikai teste, amit itt hagyott, az egy átalakul egy éteri testé, és az éteri testnek tulajdonképpen megvannak azok az információs rendszerei, amelyek itt a földi testünkben működtek, pusztán sokkal finomabban. Na most ez a tapasztalásnak az a formája, amit magasabb szinten, de ugyanolyan szellemi módon a lélek halhatatlanságából adódó körülmények teremtenek. Azt mondják, hogy Istennek a boldog színről színre való látása. Nagyon úgy tűnik, hogy nekem, legalábbis eddig, én az olvasmányaimból és az imáimból azt szűrtem ki, hogy ilyenkor, hogyha például valaki Jézussal találkozik, akkor az ő tekintetéből, jóságából mindaz, ami a léleknek szükséges, ami fontos, az mind nagyon, de nagyon szépen jelenkezik, és ez összefoglalja azt a fajta tudást, ami a halál utáni állapotról szól. Azt is véltem már többször, és éreztem, hogy ez az állapot még nem teljesen az, amit mi mennyországnak nevezünk. Az Isten országához még van egy-két lépés, és úgy tanítja a teológia is, hogy a lélek a klinikai halál után fejlődik, tanul. Tehát azt jelenti, többet befogad az Isten szépségéből, nagyszerűségéből és jóságából, és ezt a tanulékonyságát nem azért gyakorolja, mert egyszerűen ezt így szeretné, hanem azért, mert ez egy adott helyzet, ez egy adott állapot, amit Istentől kaptunk, magából a halhatatlanság üzenetéből jön.
Vannak amolyan misztikus helyek, melyek nem is annyira misztikusak, és létezik ilyen, nem is olyan messze tőlünk. Kérdés, hogy kaphatunk-e válaszokat a halottainktól, elhunyt szeretteinktől, hogyha leülünk egy ilyen helyen, például meditálunk, és magunkra hagynak, és csendbe hagynak, és esetleg csak valaki ül mögöttünk, és gondolatilag irányít.
Mindenki arról számol be, hogy ameddig szeretteinkről, akik részben távoztak el csak közülünk, ameddig foglalkozunk velük, addig hálásak azért, hogy értük imádkozunk, vagy velük együtt imádkozunk. Én lefordítottam olaszból egy nagyon érdekes könyvet, ami eleinte egyházilag nem volt, jóvá hagyott, aztán később rákerült a Neil Obstát, a Túl a nagy sorompón című könyvet, amiben kifejezetten arról esik szó, hogy a lélek, amikor kezd fölszabadulni, Istenben kezd kibontakozni, akkor valamilyen szinten visszacsatoltan üzen nekünk. És ez érezhető, például aki gyász után sikerült feldolgozni azt, hogy valakit elveszített. Nem egyszerű dolog egyébként elengedni valakit és feldolgozni gyászban azt, hogy valaki közöttünk volt, és mindenfajta tulajdonsága ilyenkor eszünkbe jut. A visszacsatolás az úgy kezdődik el, amikor bensőségesen, lelkiismeret furdalás nélkül kezdesz tudni beszélgetni arról, magadban arról, hogy édesapáddal, szeretteiddel, vagy bárkivel, akit elengedtél, úgy el tudnál beszélgetni, mint hogyha ők itt ülnének melletted, és ebben a párbeszédben éreznéd, hogy igenis jó, valami egészen jó szabadít fel téged, és erre a szabadságra rá tudsz hangolódni. Ez nagyon sok embernél nem működik így, mert mindenki fél attól, hogy vajon mi történik a túlvilágon, mindenki bevett Isten ítéletből adódó nehézségeket tudja. Pedig hát egy lelki szabadságban élő embernek lelki szabadságot kell sugalnia, és legalábbis a hitében éreznie kell azt, hogy ez az úgynevezett végtelen örökké valóság. Ez örökké valóság, és a földi életünk ennek az örökké valóságnak csak egy valós része. Igazából a kiteljesedés. Szent Pál apostol nagyon szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Na most itt ebben minden benne van. Tehát ő maga, tudjuk azt, hogy misztikus volt. A hetedik egekig ragadtatott el, és ezzel tisztában volt, hogy amikor a lélek maga megtapasztalja az Isten szépségét, akkor az ő tudása kiterjedt, kitágult tudata lesz. Isten látásából adódó tudatosság.
Tehát esetlegesen kaphatunk-e kérdéseinkre választ, válaszokat elhunyt szeretteinktől? Válaszoljon kérem igennel vagy nemmel.
Hát nekem van egy érdekes szokásom, lehet, hogy kikacagnak az emberek, hogy ezt elmondom. Én, amikor valakit utolsó útjára kísérek, akkor mindig kérem a Jóistent, hogy valamilyen egyszerű választ mutasson nekem, hogy ennek az embernek igazából sikerült kinyílnia, vagy pedig nem. Tehát automatikusan én a magam részéről bízok abban, hogy a temetésen elmondott imádság, őszinte imádság, és maga a predikáció, amit elmondok, az embereket kinyitja arra, hogy imádságban kísérjük el azt, aki esetleg nem tudja, hogy egyik létállapotból hogyan kell a másik létállapotba áttérni. És mindig valamilyen jelet szoktam kérni. És amikor valaki nagyon tragikusan, hirtelen hunyt el, akkor mindig az az érzésem, hogy az illetőért többet kell imádkozni. Ez a finom hangolás az, ami engem belülről arra indít, hogy az illetőért kicsivel többet imádkozzak. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik tudatosan lépik át a klinikai halál kapuját, és azoknak az embereknek az üzenete, idézőjelben mondott üzenete mindig érdekes dolog, hogy egy virágszírom jelenik meg, vagy ahogy belépsz a házba, egy hangulat fogalmazódik meg a szívedben, a lelkedben, hogy igen, ő a földi életből úgy lépett át, hogy itt maradt minden jó cselekedet, amit képes volt elvégezni, és ilyenkor ez a belső hangulat, tehát szavakba szinte le sem lehet írni. De van egy ilyen üzenet belülről. És azon kívül én még szoktam arra is időt szentelni, hogy amikor egyedül vagyok, csendben, akkor a rokonaimat, az ismerőseimet nagyon sokszor úgy szoktam imádkozni, hogy Uram, ennyi esztendő alatt ahány temetésen volt, ahány embert elkísértem, azoknak mind tőled kérem a szépséges arcodat, jóságodat, szeretetedet, és szabadíts meg őket azoktól a görcsöktől, amelyek esetleg még bennük vannak. Tehát személyesnek kell lenni. Én ennyit tudok csak mondani, hogy ha nem vagy személyes a emberekért, a lelkekért való imádságodban, akkor nem kapsz személyes üzenetet se a saját lelki problémáidra, se azokra, akik eltávoztak közülünk.
És akkor hogy állunk az igennel és a nemmel? Mert így szólt a kérdés, hogy igen vagy nem?
Igen.
Folytatjuk a beszélgetést. Gábor atya, mennyire törékeny a lélekvilága?
Nagyon törékeny, és ez nem is baj, mert tulajdonképpen azok az emberek, akik törékenyek, azok tudnak átélni mélységeket. Általában akiről lepattog minden, az is egy nagyon-nagyon mély ember, csak az a helyzet, hogy az egész élete arról szól, hogy valamilyen úton, módon körbe burkolja magát az egójával. Na most a sebezhetőség abszolút nem szégyen. Azért, mert ha jól megnézzük a költők világába, nézzünk egy picit bele, például ott van József Attila, ott van Pilinszky Jánosnak a versé, azt hiszem egy alkalommal beszélgettünk róla. A lélek törékenységnek a parányaiból építik föl azt a csodálatos világot, amelyet egyébként metaforákkal lehet csak kifejezni, másképp nem is lehetne kifejezni. Ha csak nem érzelgősség világába akarnának bennünket átrancigálni, ők egyáltalán nem, de van, a mai világ azzal fejezi ki azt, hogy a sebezhetőséget valamilyen szinten meg kellene becsülnie, hogy időközönként átcsap a gics világába. Tehát amikor érzelmi tómenésről esik szó, akkor az ember, minden emberben megvan az a fajta diszkréció, hogy tudja, hogy ne, ez most túlment egy bizonyos határon. De amikor őszintén ki tudjuk fejezni azt, hogy mi valamit fájdalommal éltünk meg, másnak a fájdalmában részesedni tudtunk, és osztozni tudtunk, ez az, ami igazán bennünk az emberi minőség. Mi nem robotok vagyunk, és nem automaták, hanem nekünk érző szívünk van, és hogyha ez működőképes, akkor azt jelenti, hogy a sebezhetőségünket el tudjuk fogadni. És ebből alakul ki az, hogy be tudjuk engedni még inkább az isteni kegyelmet, az isteni kegyelemnek a gyógyító erejében találjuk meg azt, amiben ki tudunk teljesedni, és újabb nehézségekkel szembe tudunk majd nézni.
Van-e összhang a lélek és a halál között?
Szerintem igen, és pedig olyan szempontból, hogy a lélek természete a végtelenség, a test természete pedig a halandóság jelen pillanatban. Vannak olyan civilizációk és kultúrák, ahol a testnek a halálából nem csinálnak olyan nagy problémát, tehát nem tekintik a testet annyira fontosnak. És hogyha igen, akkor is a testi halálnak a természetét a lelki halállal egy szinten emlegetik. Na most, ez az úgynevezett összhang az összemberi képletből, az összemberi életből adódik össze, ami mindenkinél más és más. Tehát harmonikussá válni, és a klinikai halálra, illetve a halálra készülni az utolsó pillanatig jelentő meditatív élethelyzetet jelent. Elnéztem édesapámat például, aki idős korára nagyon imádságos, lelkületű ember lett, és versekben is próbálta kifejezni azt, hogy hogyan készül, azon kívül a különféle imáiban mindig megemlített nekem egy-két olyan élményt, amiről észrevettem azt, hogy ő igenis tudatosan készül arra a találkozásra, vagy arra az elmenésre, ahol az arányok, az életében kialakított arányokat, mert kiváló jó esztétikai érzéke volt és gyakorlati érzéke, ezeket az arányokat, ahogy kezelte, szerintem spirituálisan is ezt az arányvonalat próbálta megőrizni magában utolsó pillanatig. Tehát a kezeim között lehelte ki a lelkét, és én megfigyeltem azt, hogy milyen csodálatosan, csendesen, ugyanakkor misztikusan, szinte azt lehetne mondani, úgy éreztem a léleknek a jelenlétét.
Gábor, kit hallgatna, kit hallgatnál a legszívesebben az összhangban, tehát kit, kiket és miért, és jó lenne esetleg meg is nevezni őket?
Hát például szívesen hallgatnám, de például Rácz Attilát, dr. Rácz Attilát, aki például pszichiáter és jó barátom. Akkor szívesen hallgatom Sebestyén Pétert, aki hasonló módon ő paptestvérem, Sándor Szilárdot szívesen hallgatom, Nagy Jóskát, aki Csíkfalván szupervizor, lelkipásztori tevékenysége, munkája is nagyon értékes, mindeniknek egyébként, akikről beszéltem, tulajdonképpen majdnem azt lehetne mondani, hogy mindenki azon kívül, hogy világi pályán mozognak, lelkipásztori munkát is végeznek. Hogy ott van például Balázs Imre, aki Nyárad Remetén nekem erődön volt, és most Farkas vagy Székelyudvarhelyen lakik, ő is elvégezte a szupervizori egyetemet Budapesten, ő is nagyon-nagyon tapintatosan nyúl a lélek mozgás tereihez. Hát kiket mondjak még? Hát tulajdonképpen minden olyan kedves művészt, aki nagyon sebezhető, ugyanakkor szép munkáik révén az embereket örvendeztetik azzal, hogy nem tagadják le azt, hogy a művészetben is rengeteg sebezhetőség és szép érték van.
Gábor, köszönjük a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti vendégünk dr. Köllő Gábor, teológus, lelki gondozó nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönjük a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.